Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltár első versét énekeljük. 66. Zsoltár így kezdődik: örvendj egész föld. Helyünket elfoglalva az 500. dicséret első 4 versét énekeljük. Az 500. dicséret így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, leborulunk előtted, és magasztaljuk háromszor szent nevedet, mert valóban úgy van, ahogy a Zsoltáros megfogalmazta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a te kegyelmed azok iránt, akik benned hisznek, akik félik a te nevedet, akik neked élnek és szolgálnak. És köszönjük, Urunk, hogy a vétkeinket, amit megvallunk Jézus Krisztusban, azokat is elvetett tőlünk, olyan messzire vetett tőlünk, hogy ne lehessen rátalálni, ne lehessen látni. Úgy veted el és törlöd el, hogy az már ne legyen többé. És áldunk és magasztalunk ezért, hogy te ilyen Isten vagy, hogy nem azt nézed, amit vétkeztünk, mulasztottunk, hanem azt nézed, ha letettük a keresztre, akkor örökre eltörlöd. Te nem olyan vagy, mint mi, akik fölemlegetjük egymásnak a sérelmeket, a bűnöket, vétkeket, mulasztásokat, hanem Uram, te a tenger mélyére veted mindazt, amit átadtunk neked, és onnan már nem lehet előhozni, nem lehet halászni. Köszönjük mindezt neked, és tudjuk, Urunk, hogy az a kegyelem, amit mi átélhetünk ingyen, a te ajándékodból, az neked sokba került, és ezért is dicsőítünk, hogy elküldted a fiút ebbe a világba, ideadtad nekünk, tudtad, hogyan fogunk vele bánni, és mégis elküldted azért, hogy magára vegye a bűneinket, vétkeinket, betegségeinket, nyomorúságainkat, és általa megszabaduljunk, megtisztuljunk, gyógyuljunk, és egy új életet kezdhessünk a te neved dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy ma még tart a kegyelem időszaka, hogy még van időnk, de nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Meddig van még lehetőségünk, Urunk, dönteni melletted. Könyörülj, hogy ne járjunk úgy, mint Félix, hogy akart is ugyan hallani te rólad, de mégis halogatta ezt a döntést, pénzben gondolkodott, saját elképzelései voltak, és aztán egyszer csak elkerült Cézáreából, és nem biztos, hogy volt újra lehetősége hallani az evangéliumot. Nem biztos, hogy volt alkalma újra, hogy átadja az életét, és veled egy újat kezdjen, hogy maga mögött hagyja a régit, a szennyet, a bűnt, és elkezdjen veled, Úr Jézus, egy új életet, ami már fénylik, ragyog, mint a csillagok az égen, és add, Uram, hogy ilyen legyen az életünk, ragyogó, fénylő, világító, a te neved dicsőségére, és kérünk most szent lelkeddel, hogy erősítsd a mi hitünket, és mélyíts minket a te igédnek és önmagadnak a megismerésében, szent lelked ereje és hatalma által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének az első 23 verséből. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének az első versétől így szól hozzánk. Agrippa király pedig azt mondta Pálnak: megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet tartott. Agrippa király, boldognak tartom magamat, hogy a mai napon előtted védekezhetem mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak. Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdéseit, kérlek azért, hallgass meg engem türelmesen. életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt le, ifjúságomtól fogva minden zsidó ismeri, mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy vallásunk legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet Isten atyáinknak ígért, és amelynek beteljesedésében a mi 12 törzsünk éjjel-nappal buzgón szolgálva reménykedik. Ó király! Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók. Miért találjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egykor én magam is úgy véltem, hogy mindent meg kell tennem a ma názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem Jeruzsálemben, és a szentek közül sokat börtönbe csukattam a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján. Sőt, amikor megölték őket, szavazatommal ehhez hozzájárultam. Minden zsinagógában sokszor büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, és szerfelett dühöngtem ellenük, még idegen városokban is üldöztem őket. Ilyen ügyben éppen útban voltam Damaszkusz felé a főpapoktól kapott felhatalmazással és engedéllyel. Déltájban az úton azt láttam, ó király, hogy a mennyből a napfénynél is ragyogó világosság sugároz engem körül, és a velem együtt utazókat. Amikor pedig mindnyájan földre estünk, hangot hallottam, amely héber nyelven szólt hozzám, és ezt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Én pedig azt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig azt mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Te kelj fel, és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgává és tanúvá rendeljelek téged, arra nézve, amiket láttál, és amik miatt még meg fogok neked jelenni. Megszabadítalak téged ettől a néptől és a pogányoktól, akik közé küldelek, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. Azért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea egész tartományában, sőt a pogányok között is hirdettem az embereknek, hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg Istenhez, és a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek. Ezért fogtak el a templomban, és ezért akartak a zsidók megölni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek, kicsinnek és nagynak egyaránt, és semmit sem mondok azon kívül, amiről a próféták, és Mózes is megmondták, hogy be fog teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni ennek a népnek és a pogányoknak is. Hát ez immár a harmadik bizonságtétele Pálnak, illetve a második bizonságtétel, de... Ugye ezt a bizonságtételt már olvastuk a 9. fejezetben, amikor Lukács elmondta, hogyan jutott hitre, Krisztusban való hitre Saul, akiből aztán Pál apostol lett. Az előző és a mostani bizonságtétel azért különbözik az elsőtől, hogy itt mindkétszer maga Pál mondja el, mégpedig nem olyan körülmények között, ahogy mi egy bizonságtételt el tudunk képzelni, tehát nem a gyülekezet közösségében szólítják ki Pált, hogy na mondd már el, hogy mi történt az életedben, hogyan jött az a döntő fordulat, amikor elkezdted Jézust követni, és hogyan vált belőled apostol. Hát nem ilyen közegben hangzik ez el, hanem tulajdonképpen egy bíróság előtt, egy tárgyalás résztvevői vagyunk, és Pál, most Agrippa király, a felesége Bereniké, illetve Festus helytartó és az ottani vezetők előtt tesz bizonyságot, mondja el, hogy mi is történt az életében, hogy szólította meg Jézus, hogyan élt át nagy változást, és mire is szentelte oda az életét évtizedeken keresztül. Érdekes és jó figyelni azt is, mielőtt erre a tárgyalásra tekintünk, hogy ott volt az előző helytartó, Félix, és két évig tartja fogságban Pált, nem dönt az ügyében, és a két év alatt elég sok lehetősége volt arra, hogy hallja mindazt, amit Pál elmond az evangéliumról, elmond Isten munkájáról. Azt is olvastuk, hogy már korábban is voltak neki ismeretei a Krisztusban való hitről, és mégsem döntött, mégsem jutott el arra a pontra, hogy Krisztust válassza. Mint ugye felszabadított rabszolga, Félix inkább ehhez az úthoz ragaszkodott, minél magasabbra, minél több pénzhez jutni, ugye még Párt is arra akarta felhasználni, hogy majd pénzt kap tőle, vagyis majd megvásárolja Pál a szabadságát. Egyszerűen hallja az evangéliumot Félix, de annyira le van blokkolva, le van zárva, hogy nem érti a lényegét. Azt hiszi, hogy Krisztusban hívőnek lenni, az csak egy elmélet, egy újfajta vallás, hogy másképp végezzük az Isten tiszteletünket, de egyébként az élet dolgait ugyanúgy alakítjuk, mint bárki más. Mert ugye Félix ahhoz volt szokva, hogy mindent pénzzel elintéz. Ugye, ha nehéz helyzetbe került, fizetett valakinek. Ha más került nehéz helyzetbe, őt fizette le. Hát úgy, ahogy az általában megy a társadalmakba. Ide egy kis pénz, oda egy kis pénz, amoda egy kis pénz. Itt egy kis kapcsolat, amott egy kis kapcsolat. Ki kell használni az előnyeinket. És megdöbben, ugye Félix attól, hogy Pál nem ezt az utat járja. Ő nem vásárol meg semmit, és nem fizet le senkit, hanem teljesen rábízza magát Jézusra. És azért ez nem kis dolog, mert évek telnek el a fogságba. Nem változik semmi. Nem jut előrébb. És mégse türelmetlen. Mégse mondja azt, na majd akkor én próbálkozok, hanem mit csinál ő? Rááll arra az ígéretre, amit Jézus még Jeruzsálemben mondott, hogy bízzál, ne félj, mert el fogsz jutni Rómába, hogy bizonyságot tegyél rólam. És hogyha nehezen is halad ezen az úton, nem veszíti el a békességét. Azért nem kis dolog lehetett ott két éven keresztül minden nap úgy ébredni, hogy nem tudom, na most szabadon engednek, kivégeznek, vagy tovább visznek Rómába, és békessége van. Aztán jön az új helytartó, Festus, aki mondjuk így megörökli Pált, és tudni akarja, hogy miért van két évig fogságba, miért nem engedték el, vagy miért nem döntöttek valahogy az ügyében, vagy miért és mivel vádolják őt a zsidók, és próbálja ezt kideríteni. És most ott tartunk, hogy ugye Agrippa király a feleségével megérkezik Cézáreába, hogy az új helytartót köszöntse, és akkor Festus beszél nekik arról, hogy van egy fogja, akinek az ügyében döntenie kellene, hiszen Pál a császárra fellebezett, vagyis ugye azt mondta, hogy ő a császár ítélő széke elé akar állni, Mert hát ugye Festus igyekezett volna megszabadulni Páltól, neki ez egy kényelmetlen volt, nem is értette, hogy a zsidók valamilyen vallási ügyébe kell döntést hozni, és úgy gondolta, hogy lehet, hogy Pálnak is tetszeni fog, ha visszaküldi Jeruzsálembe. És hát a zsidók ugye ezt akarták, hogy visszakerüljön, és majd útközben megölik, de mindenképp, hogy a kezükbe kaparintsák, de Pál ezt elutasított, és azt mondta, hogy a császár előtt, ítélőszék előtt állok, a császárra fellebezek, és császár elé akarok állni. És ezt Festus nem hiúsíthatta meg, de mielőtt elküld, tovább küldeni, ugye tudni akarja, miről van szó, és amikor Heródes Agrippa király megérkezik, akkor ugye itt Agrippának van írva, de hogy jól lássuk a dolgokat, ez az Agrippa annak a Heródesnek első, annak a Heródesnek a fia, akiről olvastuk, hogy a abcsel elején, hogy hát van első Heródes Agrippa halála, amikor jöttek és dicsőítették őt, hogy ez nem is emberbeszéde, nem Isten beszéde, tehát az Istennek való dicsőséget magának tulajdonította, és ott a helyszínen összeesett és meghalt. Tehát ez az Agrippa, annak a Heródes Agrippának a fia. És Berenike az az ő testvére, és együtt teszik tiszteletüket Festusnál, és most vagyunk ott, hogy ugye Agrippa király megkapja Festustól azt a lehetőséget, hogy kihallgassa Pált, és megadja neki a szót, ugye megengedjük, hogy szólja magad mentségére, tehát mennyire nyerekbe érzik magukat, ugye mindig a vezető politika az így van, nyerekbe érzi magát, azt hiszi, hogy ő a nagy, megengedjük, nagy kegyese, holott Pálnak nem ő az ura, a gazdája, hanem a feltámadott Jézus. És ezt Pál nagyon jól tudja, de alázattal ezt a helyzetet megéli, és ugye elkezd beszélni, védő beszédet tart, és mindabból, amit már eddig láttunk ezekben a fejezetekben, megerősödik az, hogy Lukács valóban azért írja ezt a cselekedetek könyvét, hogy mint egy védirat legyen ez Pálnak az ügyében, majd Rómában. Hogy be tudja bizonyítani azt, hogy sem Pál, sem amit ő hirdet, amit képvisel, meg Isten országa, amelynek az erőit megéli ebben a világban, azok nem kártékonyak. De tehát a zsidók úgy adják föl Pált, hogy ez egy kártékony ember, és ugye ezt a könyvet is, mint az evangéliumot, Teofilusnak címzi Lukács, akiről vannak teológusok, akik azt gondolják, hogy hát ő ügyvéd lehetett. És ezt átolvassa, ezt az anyagot, áttanulmányozza, és majd ő fogja védeni Pált Rómában. Persze nem tudjuk 100%-osan, hogy így volt-e, de ha úgy végig gondoljuk, akkor elképzelhető, hiszen itt most arról szól az egész, hogy ugye Lukács egymás után illeszti be Pálnak a beszédeit, hogy lássák azt, hogy amit ő hozott, amit visz, az embereknek a javára van. És ugye itt is elkezd önmagáról beszélni, ugye azzal kezdi, mert a bizonyságtételnek mindig az a lényege, hogy bemutatom tömören, röviden azt, hogy milyen is voltam, ki voltam én, addig, amíg Isten nélkül éltem az életemet, vagy akár Istenben hittem, mint Pál, csak elvakult voltam, és nem láttam meg Isten akaratát, és nem láttam meg az ő fiát, Jézust, akit elküldött ebbe a világba, és nem láttam meg benne a messiást, a Krisztust. Tehát tömören elmondja, hogy igen, ő fiatal korától Jeruzsálemben élte az életét, így fogalmaz, hogy vallásunk legszigorúbb irányzata vagy felekezete szerint éltem, mint farizeus. És azt mondja, ezt a zsidók is ismerik. Tehát a régi élettörténetemet ismerik a zsidók. Tisztában vannak vele. És hogyha akarják, akkor ezt tanúsíthatják, mondja Pál. Tehát ugye ők próbáltak úgy Pálhoz állni, mintha nem ismernék, mi volt a múltjában. Pedig nagyon is tudniuk kellett, hisz ott tanult, ott képezte magát, sőt, ott kapott arra megerősítést, felhatalmazást, hogy a keresztények ellen forduljon, és mégis ezt úgy elhallgatták. Hogy a pár tudják ők, milyen voltam, olyan, mint ők, olyan fanatikus, olyan vad, hogy azt gondoltam, Istennek tetszik ez az életforma, és hát majd elmondja, hogy kiderül, hogy Istennek ez nem tetszik, Isten erről a vágányról át akarja állítani egy másikra. Ugye te jól ismered a zsidók minden szokását, vitás kérdéseit, kérlek azért hallgass meg engem türelmesen. Mint azt mondaná Pál, hogy nézd, ha tisztán akarod látni a dolgokat, király, akkor szükséged van a türelemre. Nyugodtan, türelmesen hallgass engem végig, ezt nem lehet két percben elintézni. Nem lehet. Erre több idő kell. És szállj rá több időt, és még az is lehet, hogy benne van, hogy még ezen túl, ha majd a folytatást olvassuk, akkor szinte egyértelmű, hogy Pál azt mondja, hogy még több időt szállj arra, hogy megismerd azt, akiről én most fogok neked beszélni. Mert ugye mit mond, hogy akiről beszélek, az a Krisztus, aki megváltoztatta az életemet, az érted is jött. Hiszen zsidó vagy. Neked is tudni kell, hogy a messiás már eljött. Szállj egy kis időt rá. Légy türelmes, és keresd Isten akaratát. Türelemmel, alázattal. Mi szeretnénk sokszor gyorsan, rövidre zárni a dolgokat, azonnal megismerni, mi Isten akarata, azt mondja, légy türelemmel, szállj rá időt, és akkor Isten kijelenti, megmutatja neked az ő akaratát. Mondhatnánk azt, hogy Pál ezt saját tapasztalatból beszéli, hiszen ő is, amikor a damaszkuszi úton megfordul az élete, aztán félrevonult Arábia sivatagába, és ott alázattal, türelemmel tanulmányozta az Ószövetséget, és hozta összhangba ugye azokkal a történetekkel, meg tanításokkal, amiket Jézusról, meg Jézustól hallott. Tehát hallgass türelemmel, és azt mondja, hogy én az atyáinknak adott ígéret reménységéért állok most vád alatt. És Agrippának ezt kellett érteni. Mint zsidó ember tudta azt, hogy ugye az atyák, az ősatyák azok nem mások, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. És hogy Isten ígéretet adott nekik, sőt, már az első emberpár kapott egy hatalmas ígéretet, ott az Édenben, amikor engedetlenné váltak, amikor a sátánra hallgattak, az ő ajánlatát csábítónak tartották, és mondták, oké, elfogadjuk, amit mondasz, veszünk arról a fáról, annak ellenére Isten azt mondta, hogy ne vegyünk. És elfogadták azt, hogy úgy lesz minden, ahogy Sátán mondta, miért ne vehetnénk, akkor olyanok leszünk, mint az Isten, és nem fogunk meghalni. Holott Isten egész mást mondott nekik, hogy meg fogtok halni, ha vesztek arról a fáról. És Isten, amikor megtörtént a bűneset, utána megy az embernek, és ígéretet ad, hogy nézd, te elbuktál, nem tudtál az én bennem, mondom így, én bennem való hitáltal, hogy ott még nem volt szükségük hitre, mert ismerték Isten, de mégis így mondom, hogy az én bennem való hitáltal nem tudtál nemet mondani a kísértőnek, vagy nem akartál. És itt sokszor ez a kérdés, hogy rá tudunk-e állni az ígére, tudjuk-e úgy használni, ahogy használta Jézus a kísértéskor, amikor ugye az ördög megkísértette a 40 napos böjtölés után. Ugye az egy nagyon fontos esemény, hiszen ott dőlt el, hogy Jézus végigmegye azon az úton, amiért jött, vállalja-e totálisan az Atya akaratát, vagy jön a Sátán, és azt mondja, hogy nézd, úgy legyél messiás, hogy elfogadod az én kínálatomat. Ugye elfogadod, leszel egy szuper ember, fog tetszeni az embereknek, a népnek, és nem kell Júdea, Samária, Galilea, poros útjain járnod, hanem majd lehet belőled a világ ura, a földi világ ura, ugye mit mond a Sátán? Megmutatja neki az egész világot, a föld minden országát, hatalmát, gazdagságot, ezt neked adom, ha imádsz. Akár császár lehet belőled, és Rómából irányíthatsz mindent. És az emberek úgy fognak dicsőíteni, ugye csinálsz nekik egy jó gazdasági helyzetet, ugye kövekből kenyeret, ugye fantasztikus gazdasági élet, olcsón vagy ingyen biztosítasz nekik mindent, amire szükségük van, és el fognak téged ismerni. Te elutasította Jézus, meg van írva. És el tudjuk-e mindig a Sátán próbálkozásait utasítani, Isten szavára állva, annak engedelmeskedve. És azt mondta Isten ott, hogy igen, ti elbuktatok, de küldök valakit. Eljön majd az asszonynak a magva utódja, aki ennek a kígyónak a fejére fog taposni. Aki el fogja taposni a Sátánt. És ez az egész Ószövetségben állandóan ott van ez az ígéret, megjelenik ugye Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy majd a te utódod által áldást fog minden nép örökölni. Aztán, ahogy haladunk az üdvtörténetben, egyre inkább egy-egy személy felé fog kicsúcsosodni, ugye ez az ígéret. Ugye Ézsaiásnál olvassuk, hogy Isten ígéri, hogy majd egy szűz fogan méhében fiú szül, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. El fog jönni Isten az emberhez, és az új szövetség pedig már fölismeri, hogy ez a személy nem más, mint a názareti Jézus. Ő győzte le a kereszten a gonoszt, és ő benne és ő általa van jelen az Isten. Tehát ennek az ígéretnek a beteljesülése, mert nem látták meg, hogy Jézusban teljesedett be az ígéret. A farizeusok, a zsidóság ismerték a Bibliát, és mégsem látják Isten lépéseit, le vannak maradva. le vannak maradva a saját gondolkodásuknál, a saját törvényeiknél. Ugye, hogy az evangéliumokban olvassuk, az Úr Jézus farizeusoknak a szemére veti, hogy Isten parancsolatát félreteszitek, azt, amit ő mond az igében, azt szépen félrerakjátok, a saját hagyományaitokért, meg törvényeitekért, hogy az már fontosabb, mint Isten, amit mondott nektek. És ezek az emberek nem látták meg, hogy Jézus a Krisztus, hogy akit várnak, az eljött, hogy az ígéret beteljesedett, azt mondja Pál, hogy az ígéretnek a beteljesedésében 12 törzsünk éjjel-nappal buzgón szolgálva reménykedik. Azt mondja, még mindig reménykednek, hogy eljön, ez tulajdonképpen a mai napig igaz, hogy reménykednek, hogy megérkezik a messiás, holott már a messiás megérkezett. De hány ember van úgy, a zsidókon kívül is, hogy úgy él, mintha nem jött volna el a megváltó a földre. Mi magunk hordozzuk az életünk terheit, magunk akarjuk megoldani az életünket, és nem halljuk, amikor Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugvást adok nektek, vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tedd le azt, amit ez a világ rád rakott, ami alatt roskadozol, mert le lehet tenni. És mégsem akarjuk meghallani. Miért? Mert oda kéne menni a kereszt alá. És nem akarnak sokan oda menni. És folytatja, hogy föltesz egy kérdést. Miért találjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Vagy van olyan fordítás, ami úgy adja vissza, hogy miért találjátok lehetetlennek? Miért gondoljátok lehetetlennek, hogy Isten halottakat feltámaszt? Ugye hát ez volt a zsidóknak egy gondja, ugye, hogy hát ők tudták, hogy a názáreti Jézust kivégeztette Pilátus, ők adták keresztre. Hát ő már egy halott. Mit beszél ez a Pál arról, hogy mégis él? Ugye még Festus is elmorfondírozott róla, hogy ugye egy olyan szeméről ugye van a probléma, akire a zsidók azt mondják, hogy meghalt, Pál meg azt állítja, hogy él. Ugye nem értette, ha egyszer meghalt, hogyan élhet. És akkor Pál azt mondja, miért találjátok lehetetlennek, hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt föl? Hát ti, Ábrahám, Izsák, Jákob leszármazottai, annak az Ábrahámnak vagytok az utódai, aki hitte, hogy Isten még a halálból is visszahozhatja Izsákot. Amikor azt kérte tőle Isten, hogy menj a Móriára és mutasd be a te egyetlen fiadat áldozatul, akkor vitte, mert hitte azt, hogy Isten ezt a lehetetlennek tűnő dolgot is meg tudja tenni, mert Isten számára nincs lehetetlen. És vajon mi hisszük-e, hogy Isten a lehetetlenségek Istene? Hogy igen, ő ott is tovább tud lépni, ahol számunkra már le van zárva az útnak a folytatása. Igen, Isten továbbment, és Isten kihozta a halottak közül a juhok nagy pásztorát, Jézust. És de jó, ha ezt látjuk. És aztán ugye elmondja, amit máshol is elmondott, hogy hogyan üldözte ugye a tanítványokat, mit tett értük. De elmondja, szavazatommal hozzájárultam az ő megölésükhöz. Csak annyit, hogy ilyen a szavazás, ugye? Lehet szavazni erről, arról. De itt is meglátjuk, hogy micsoda különbség van egy olyan ember életében, aki találkozik Krisztussal, és annak az élete, aki nem találkozik. Elismeri, hogy szavazott Krisztus hívők halálára. Senki nem készteti rá, hogy ezt vallja meg. És önként elmondja, vállalja. Ha Pál most nem krisztusi ember lenne, azt elhallgatná. Azt mondja, én dehogy volt. Még ha valaki vádolná azzal, hogy ide figyelj, öreg, ott voltál, és te is egyet értettél, megszavaztad, amikor Istvánt megkövezték, akkor tagadna. De ilyen a krisztusi ember, hogy vállalja a múltját. Vállalja az akkori hibás döntését. A többi részletet annyira nem mondom, mert ugye már többször ezt olvastuk, hallottuk. Aztán beszámol itt is, hogy átélik a napfénynél is ragyogó világosság sugárzását, ami körülvette ott őket, nem csak őt, hanem a vele utazókat is. Újra ugye megemlíti, hogy hallja a hangot, ami megszólítja őt a nevén. Ismét itt van, hogy én pedig azt kérdeztem, ki vagy Uram? Az Úr pedig azt mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És innentől kezdve Pál, az őt megszólító, a hozzá beszélő Jézusnak a szavaira teszi a hangsúlyt, hogy mit hallottam, mit mondott nekem Jézus ott a damaszkuszi úton. És például évtizedek múltak el már e jelenet óta, amikor Pál most ezt elmondja, és benne él. Tehát amikor úgy Jézus, ő igazán megszólít minket, az úgy belénk sül, az nem lehet csak úgy elfelejteni. Tehát, hogy nem tudja az ember napra, percre pontosan, de tudja, hogy mi történt vele. Pálba is úgy belesült ez, ez egy olyan életet meghatározó esemény, hogy ezt nem lehet csak úgy kiiktatni. És évtizedek múlva is tudja, hogy mi történt, és emlékezik Jézus szavaira, mert ez a lényeg. Nem az óra, meg a perc, meg az én múltam, hanem az, hogy mit mondott Jézus. Ez a lényeg. Hogy mit mond nekem az Úr? Mit mondott nekem vasárnap? El tudnánk mondani csak azt, nincs messze. El tudnánk mondani, hogy vasárnap, ha voltam istentiszteleten, mi szólított meg? Vagy akár reggel, amikor kinyitottam a Bibliámat, mit mondott nekem az Úr? Ne menjünk vissza évtizedeket. Csak kis időt. Belém sül. Megmarad így bennem, hogy emlékezem rá, és el tudom mondani, sőt, tudom alkalmazni. Mert Isten az ő igéjét azért adja, hogy azt alkalmazzuk is az életünkre nézve. Elmondja, hogy miért jelent meg neki. Nem azért, hogy legyen egy élményed. Nem azért, mert tervem van veled. Azért, hogy szolgává és tanúvá rendeljelek téged. Ha milyen szolgává? Hát Jézus szolgája lesz. Eddig önmaga szolgája volt, és saját gyűlölködő lényének volt a rabja, meg a fanatikus vallásának. Az nem élő hit volt, az fanatizmus volt. Annak volt a rabja, most abból megszabadult, és Jézus azt mondja, elhívlak, hogy légy az én szolgám. És lehet, hogy azt mondjuk, na, jó megjárta. Újra szolga, csöbörből vödörbe, de Jézus szolgálni egész más. Mert Jézus nem zsarnok, meg nem tönkre akarja tenni az életünket, hiszen a saját életét adta értünk. Még itt Pál nem ismeri Jézus földi életének a történetét. Itt még nem tudja, mit tett érte, de mégis átéli, hogy ennél jobb nem lehet, mint hogy őt szolgáljam. Ugye a másik bizonyságtételben elhangzik, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Tehát, mint egy szolga, az Úrtól kérdezi, hogy te mit akarsz kezdeni az életemmel. És ez a nagy, amikor ide eljutunk. Hogy ki tudom mondani, Uram, itt vagyok, mit kezdesz velem? Mit akarsz kezdeni velem? És engedem, hogy azt hozd ki az életemből, amit te akarsz. Itt biztos Pál már hozzá tudta volna tenni, hogy igen, Uram, leszek a szolgád, kezdj velem, amit akarsz, mert amit eddig én kezdtem magammal, az nem volt jó. Az nem volt jó. Abból baj lett, abból sok embernek tragédiába torkolt az élete. És majd meglátja, hogy mit jelent, hogy Jézus szolgálja, tanulja lesz, hogy most már sok ember átéli, hogy meghal a bűnnek, a rossznak, az Isten nélküli életnek, és megszületik egy egészen új életre. Majd fogja látni, hogy hány ember élete fog az ő szolgálata által teljesen átalakulni. Hányan gyógyulnak, szabadulnak, és minőségileg lesznek mássá. Ugye küld, és elküldelek a pogányok közé, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, ez lesz a feladatod. Megfordítsd az embereknek az életét az ige hirdetésed által. Mondja, hogy a sötétségből világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Ezt a szöveget Jézus mondja a pogányokról, azokról, ahova majd megy Pál. Például Aténba, Korintus, tessék, sötétségbe élnek. Ez az akkori kornak a legműveltebbei voltak a görögök. Sőt, még a mai napig a görög műveltséget emlegetik. Meg be is szivárgott a kereszténységbe. És mit mond, hogy vakok? Nem semmi. Ezt nem Pál mondja. Sőt, a sátán hatalma. Mert aki az élő Istent nem ismeri, az a sátán hatalmában van akkor is, hogyha éppen nem lesz sátánista, meg nem lesz az okkult dolgok követője, mert a sátánnak pont az a célja, hogy az ember ne ismerje meg azt az Istent, akitől kapta az életet. Aki úgy szereti, hogy egyetlen fiát adta érte. Hát ez a célja, megvakítani minket, hogy ne lássuk meg Istent Jézusban. De a damaszkuszi útig Pál is vakolt. Hiába beszéltek neki Jézusról, nem látta meg benne, hogy ő a Krisztus. Ő a megváltó. És meg később, hogy írja a második korintusi levélben, hogy Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Krisztus arcán Isten dicsősége fölragyogjon a mi számunkra. A villanyt Isten kapcsolja föl. De ahhoz szükség van az evangéliumra. És azt mondja, erre küldelek, hirdesd, add tovább az evangéliumot, hogy a villany fölkapcsolódjon, meglássák, mit tettem értük, és hogy megbánják bűneiket, és térjenek meg Istenhez. és a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek. Tehát ez így működik, meglátva, hogy vak voltam, sötétségben voltam, hogy bűnös vagyok, és odafordulok Istenhez, kérem az ő kegyelmét, és mit mond, hogy innentől pedig, hogy a megtéréshez méltó cselekedetek cselekedjenek, vagyis egy életváltozásnak kell bekövetkeznie. Tehát nem csak, hogy hiszek most valami mást, hanem innentől kezdve Krisztussal, Krisztusban, Isten akarata szerint igyekszem élni az életemet. Vagyis, hogy látszódik a mindennapokban, a tetteimben, a magatartásomban, a mindennapi dolgokhoz való viszonyomban az, hogy én már Krisztushoz tartozom, az Isten országához tartozom. És adja az Úr, hogy így alakuljon, formálódjon a mi életünk is, és így látszódjon az, hogy a mindennapokban, hogy mi az övéi vagyunk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te jöttél és kerested Pált, kerested István ige hirdetésén keresztül is, vagy más bizonyságokon keresztül. És olyan jó, hogy eljött az idő, amikor már nem tudott tovább rugódozni, ellenkezni. Legyőzted az ő makacságát, ellenkezését, és új emberré tetted ott a damaszkuszi úton, és betöltötted önmagaddal. Urunk, köszönjük, hogy minket is így keresel, hogy ránk is ránk találsz, és a mi szívünket is újjáformálod. Könyörgünk, Urunk, hogy segíts, hogy halljuk a te hangodat, hogy belénk égjen a te üzeneted, hogy arra tudjunk mindig emlékezni, amit mondasz nekünk. És segíts, hogy ezt bátran megvalljuk, hogy bátran el tudjuk mondani, hogy ki vagy te, mire hívtad el az életünket, hogyan fordítottad meg, és hogy fölismertük, hogy mi a célod az életünkkel. Köszönjük, hogy minket is arra hívsz, hogy általunk, a mi igehirdetésünk, bizonyságtételünk, életünk által azok, akik még vakok, azoknak világosság ragyogjon föl, és meglássák az atyát, a te arcodon, Úr Jézus, és hogy megszabaduljanak sátán mindenféle kötelékeitől, oly sok mindennel megkötöz. Könyörgünk, Urunk, az emberekért, a környezetünkért, ismerősökért, barátokért, munkatársakért, Uram, akik még nem ismernek, akiknek a sátán megvakította a szemét, és nem látják meg, hogy ki vagy te, és hogy rád van szükségük. Urunk, az, hogy eljussanak erre a felismerésre. Urunk, könyörgünk a betegekért, az egyedül élőkért, szenvedőkért. Könyörgünk a te népedért, Izraelért, hogy Uram, te gyújtsd fel a lámpát az ő szívükben, és hogy meglássák, hogy eljöttél, és te vagy az ő uruk, és rád van szükségük, akkor lesz újja az életük, akkor lesz békességük, de könyörgünk a többi népért, a palesztinokért, az arabokért, Európa népeiért, ezért a világért, Uram, hogy az, hogy célba érjen az evangélium, hogy minél többek még, amíg tart a kegyelmi idő, amíg ez a kis időnk van, hitre jussanak és elinduljanak téged követni, hogy minél több lámpa legyen ebben a sötét világban. Kérünk, Urunk, így a te kegyelmeddel légy körül bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk itt a teremben Isten tiszteletet, szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30-tól a templomban tartunk Isten tiszteletet. Isten tiszteletünk végén a már megkezdett 500. dicséretünk 6. versét énekeljük, parancsoljad angyalidnak.
Ellenségünk messze.